előadást kezdett előtt találkoztam Lán Gusztával, és azt kérdezte tőlem, hogy és azt mondta nekem, hogy látom, hogy a helyes írásról készülsz beszélni. Szóval, hogy igen, miért? És te? Azt mondja, hogy hát én a jambusokról. Azt válaszoltam, hogy tehát hogyan lehetséges jambusokról beszélni, ha nem tudjuk, hogy egy szótag rövide vagy hosszú. Márpedig ez helyesírási kérdés ma Magyarországon. Mint ez ki fog derülni továbbiakból. Nyelvebeteg nemzetünk szellemtörténete újabb állomásához, sőt fordulópontjához érkezett. De nevezzük brutálisan a romlásnak, optimistán fejlődésnek, sőt haladásnak, esetleg csak változásnak, egy valami biztosra vehető. Létezik egy fix pont, egy kályka a táncparkes szélén, ahova tekintetünket fordíthatjuk, azt keresvén, hogy honnan lehetne elindulni. Mert hát igenis van ilyen pont, van ilyen bizonyosság, van ilyen állandó a fenekestől felfordult világban. Ez a fix pont, ez a döntő fontosságú ismeret azzal kapcsolatban, hogy kiben bízhatunk a helyzetben, hogy mire számíthatunk, így fogalmazhatom meg. Az akadémiától semmire. Ne becsüljük le az ilyen negatív tudás horderejét. Ha tomori érsekék világos és egyértelmű tudással bírtak volna arról, hogy szapolyai seregére nem számíthatnak, akkor talán a mohácsi végeredmény sem az lett volna, mint ami így született, abban a hiszemben, abban a várakozásban és vélekedésben, abban a feltevésben és elképzelésben, és abban a reményben és haditervben és stratégiai modellben, hogy zápolyáig időben megérkeznek. Jobb lett volna tudni előre, hogy nem érkezik senki se onnan, egyedül vagyunk. Nézzünk előbb szembe azzal, milyen földindulás előtt állunk, kedves Kazinczy mester. Élhetnénk a levélforma kipróbált műfajával, ha nem vált volna mára már anakronisztikussá és mesterkézté. Térjünk tehát a tárgyra. A mobiltelefonos üzenetek és az internetes információcsere tempója először is gyökeresen kiírtják a nagybetűket, még a tulajdonnevekből is. El fog tűnni a pontos vesző, a legfőbb vesző, a hosszú i, a hosszú ű és a hosszú ő, sőt talán az összes hosszú magánhangzó. Tudjuk, hogy minél kevesebb jelet továbbít a rendszer, annál olcsóbb a közvetítés, meg persze annál gyorsabb is. Ha ehhez hozzávesszük, a nyelvünkben amúgy is erőteljes, sőt egyre virulensebb, rövidítő, szónyeső, kicsinyítő ösztönt, amely eredetileg megfelelően működött, önkontrollt jelentve és belső védelmet nyújtva a terpeszkedő szóalakok és szerkezetek, és így az ellomposodás ellen, aligha kell majd megdöbbennünk, ha az örökzöld kobi-ubi típusú példák mellé olyanok is betörnek majd nyelvi valóságunkba, ami erre Lasszi János barátunk bukkant tavaly november 1-e előtt. Halinapi koszi kapható. De minek is ez a bonyolult és terjedelmes ige alak kapható? Van-e magyar ember, aki ne értené meg, miről van szó, ha csak annyit olvas, hogy kak, vagy kapha? A személyi ige alakok épp úgy le fognak egyszerűsödni, mint ahogy megjelenik majd az egy helyett az e, mint ahogy kipusztul a határozott névelő magánhangzott főnevek előtti az formája, az Isten, az ember, az ördög, arhaikus formák persze egy ideig még használatosak lesznek a Isten, a emb, a örd szóalakok mellett. Kb. Úgy, mint ma az ikes igé. Nem sokára általános lesz a vagyok ige alak, vok alakban történő használata is. Vok, mint minden ember fenség. hogy semmilyen szemlélet, illetve írásmód fennmaradásának semmi esélye a fonetikussal szemben, az nyilvánvaló. Látszik, játszik, fekszik. Tetszik érteni. Ezek volnának az ajtónkon dörömbölő legerőszakosabb nyelvi tények. Persze csak, ami a helyes írás meg szónyesegetést illeti. Nem javasolnám ugyanis, hogy a védelmezhető lexikális változások volumenéről, a rágtörő angol szavak mennyiségéről most elkezdünk becsléseket megfogalmazni, mert nem kívánnám senkinek a közérzetét rontani. És ekkor jön, pontosabban nem jön, az akadémia, és teljes tudományos vértezetében eldönti végre, hogy a vajas kenyér és zsíros kenyér közül melyik írandó egybe és melyik külön. Eldönti úgy 15-20 évre, mert ennyi idő elteltével ugyanazzal a szakmai fölénnyel, ugyanazzal a katedrás gőggel, majd azt dönti el, hogy mégis inkább nem egybe, hanem külön, illetve fordítva helyes. Az elmúlt évszázadban helyes írásunk alakításában a legfőbb tekintély, az akadémia igen rosszul teljesített. Ellentmondó, kapkodó, zűrzavaros döntéseivel folyamatosan rombolta nem csak önmaga tekintélyét, de egy komolyan vehető egységes helyesírási normarendszer kialakításának esélyeit is. És miközben azzal foglalkozott, hogy folyamatosan változtatgatta egyes szavak hangzóinak hosszúságát, súlyosan beleavatkozva ezzel a költői dikció természetes ritmusába, képtelen volt bármit is kezdeni, helyesírásunk egyetlen egy, etlene, komoly feladatával megoldást találni az egybeírás, különírás problémájára. A kérdést semmiképp nem tartom e körben eldönthetőnek. Csak jelezni szeretném. Például azzal a huszárvágással, hogy minden egyes összetételt kötőjeles formában próbáljunk egységesíteni, áttekinthető, világos rendet lehetne teremteni, e ma már nem csak neuralgikus, hanem kétségvejtő területen. Mert bármilyen furcsán hatának is az alma, fa, vagy magvető, vagy bármilyen szóalapok első látásra, mellesleg kötőjel helyek lehetne pontot is használni sok középmagasságban elhelyezve, de sikerülne kiirtani azokat a többszörösen összetett szómonstrumokat, amelyek már első látásra elborzasztanak bárkit, aki magyarul szeretne tanulni. A kérdést, ahogy mondottam, nem döntheti el egyetlen vélemény, és főleg nem 5 perc alatt. Ám 100 év alatt több száz akadémikus eldönthette volna. Ehelyett kövessük csak Faludi György a Duna című versében az utca szó írását, melyet csak az ő életében 5-féleképpen tartott helyesnek akadémián, egyetlen költő életében. Egy szóval ehelyett azzal szórakoztak, hogy például a szívszót, meg a színt és a belőlük kérdett szavakat hol hosszú ível, hol röviddel íratták, a Víg Színház főnevet 4-féleképpen lehetett leírni, a mulandóságot hol rövidúval volt helyes, hol hosszúval, a lehellett szót hol kétellel, hol csak egyel, jelenleg egyel. Itt tartva el kell mondanunk, hogy ha bár kapkodónak és önellentmondónak, zavarosnak és következetlennek nevezzük az egyes reformokat, bizonyos tendencián azért kirajzolódnak. Ezek azonban inkább rögeszmének mondhatók. Az egyik ilyen rögeszme, ha már a lehelletnél tartunk, a kettős hangzóink elleni írtóhadjárat. Amilyen lágy és hullámvonalas szó a lehellet, épp hogy mekegő és seszínű a lehelet. Az európai nyelvekben a mamut főnévnek is van egy fönpölygő akusztikája, a szóközépi kettős M-nek köszönhetően. Nekünk ez sem volt jó, pamukszerűvé tettük a hangzását, és egyik jeles írónő meg is bírálta a mamut üzletházat, amiért nem a magyar helyesírás, hanem az európai standard szerint írja föl homlokzatára a nevét.
Egyet írja,
nem. A mamut?
Igen.
Az üzletház?
Fejlődte.
Akkor szófogadta Teresi Ferencnek?
Igen.
Mert ő tette szóvára, mert az előtt két ember írta, a fejtelen
írta. Igen.
De ha már a lehelletnél tartunk, azt meg tudja valaki magyarázni, hogyha Babits Mihálynak és Radnótinak megfelelt a lélegzett szó K-val, akkor miért kellett fontoskodva tudákos pöffeszkedéssel áthangolni egy G-re lélegzett? Vajon miért? Amikor még az etimológiai szótár szerint is a lélegzet a lélek szó származéka. De miért is várjuk Eleg Józsefháztól, hogy betartsa egy mindkevésbé komolyan vehető és mindkevésbé komolyan vett szabályzat rögeszméjét? Ha annyi ideig jó volt a kurrens és a konkurrens két elvvel, most miért konkurrens, miért konkurencia? A grillezésből is vajon grillezés lesz előbb-utóbb? Csak azért kérdem, mert nem értem, ha olyan sokáig jó volt a brilliáns, most miért brilliáns? És mi legyen a rövidítésével, a brill szóval? Hogy lehet így verset írni? Ha mindenki hosszan ejti, legalább másfél hangzó hosszúságban a szőlőszót, mármint benne az elhangzót, az elhangzót. Szőlőszala, igen. Miért kell szelére visszanyesnünk? Ugyanúgy, mint hogy a plusz szóban is tesszük, a kettős S-szel. Vajon mikor értik majd úgy az akadémikus urat, hogy eljött a kommentár, a katogás, a fröccs és a robbanás szóalakok kötelező tételézet a pillanatra. Az írtástól a kísértésig és a kísértetig se szedi, se száma azoknak a sebesülteknek és hadirokkantaknak, amelyek, szinte azt mondtam, akik szomorú tanúként beszélnek az akadémia reménytelen küzdelméről, amelyet az értelem, a logika, a következetesség és az elegancia ellen vív már olyan hosszú ideje. Ebben az ördöklő háborúban külön kis csatatér az a felület, amelyet az irodalmi, elsősorban a költői művek jelentenek. Említettük már a szótag hosszúságot. Egy verslát szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy tyúkokról vagy tyukokról beszélünk, útakról vagy utakról, stb. Bárki közben vethetné, hogy egy költőnek mindenkor joga van kivétellel élni, főleg ha szótag hosszúságról van szó. Ez kétségtelen, de az sem vitás, hogy ilyenkor az olvasó pontosan tudja, hogy poétika licenciával van dolga, amelynek használata saját önálló üzenetértékkel bír. Legalább azzal, hogy a költő itt eltért a köznyelmi normától. Tehát a költő sokszor egyáltalán nem akar eltérni a szabványtól, esze állában sincs újításokkal, meg kivételekkel operálni, ő csak szeretne leírni egy szép szabályos versort, amiben a helyesírási szabályzat gorombán megakadályozza. A magyar gyermek pedig kénytelen tudomásul venni, hogy kettős, sőt többszörös helyesírást kell elsajátítania. Így készülnénk fel az életre, amelyben majd a kettős erkölcs és kettős beszéd dzsungeleiben kell elboldogulnia. A Vörös Marti klasszikus remekében a javul és tanul igét hosszú óval olvassa, és tompájában az, hogy szó tanul, ugyancsak hosszú óval, ha Petőfi hosszú művel repül, és ugyanő megnyugovást emleget, mint Arany János is nyugalomról beszél, és ha Madásnál Luciszer azt mondja, vedd körül, és ha Vajda Jánosnál az egyedülre, a fölmerül a rím, akkor a magyar gyermek még megvonhatja a vállát, mondván, ezek a költők olyan régen éltek, emberemlékezet előtt, hogy még nem tudtak helyesen írni. Na de Ady Endre és József Attila miért rövid út használ a múlt szóban? Tóth Árpád miért egy szével kocint? Kosztolányinál miért rövid újra végződik a szörnyű? József Attilánál miért rövid úval vajúdik az erdő? Mihez képest írjon helyesen a magyar gyermek, a magyar költő, a magyar ember? Még fölírtam néhány gondolatot, ezek a később, ha ezt mennyiségre elkezdődik, majd megosztam, de hallgatósága, de ha jónak látjátok, meginvitálnék ide egy jeles magyar költőt is, Faludi Györgyöt, azt ugyanezesről a kérdésekről egy és egynegyed szűk oldalon már papírra vetett néhány gondolatot. Beleszél vagy? Jó, tehát jöjjön a Faludi György. Jegyzetek az Eső Erdőből című Felix Johnsonnal közösen írt könyvének a bevezetőjéből. Az 1930-as években az ország lakóinak igen jelentős hányada ismerte a helyesírás szabályait. Ezt 12-14 éves iskolásoktól meg is követelték. A magyar helyesírás más nyelveknél egyszerűbb és logikusabb volt. Tanítását az iskolákban könnyűnek, kellemesnek és eredményesnek mondták. Nyomdászaink és szerkesztőink a maguk értékesebb munkájával foglalkozhattak, és nem kényszerültek idejüket azzal tölteni, hogy a kéziratokat az újabb és újabb akadémiai határozványokhoz igazítsák. Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond írjétul a íróasztalán soha senki nem látta a helyesírás szabályait. Náluk jóval szerényebb tehetségű írók, értelmiségiek, mondhatni minden könyv, sőt újságolvasó, fejből ismerte és pontosan tudta, mit kíván tőle a magyar helyesírás. 1990-re megváltozott a helyzet. Tanítók, tanárok egyformán panaszolják, a helyesírás tanítása öröm helyett kín lett. A gyerekek elutasítják nyelvészeink újdonsült, megtanulhatatlan szabályzatait, önkényeskedő, zavaros, rosszul indokolt és fölösleges változtatásait. Nyomdászaink és szerkesztőink hajukat tépik, mert minden kéziratot a magyar helyesírás szabályainak 11. akadémiai kiadása szerint kell átjavítaniuk. Az ebben közök újításokat senki sem tartja a fejben, azaz nincs többé magyar ember, aki a magyar helyesírást ismeri. Örök törvénynek tekinthető, hogy a helyesíráson nem szabad változtatni, ha csak a kiejtésben nem változik. És a magyar kiejtés nem változott az utolsó 50 év alatt. A Francia Akadémia az utolsó nagyobb változtatást 1718-ban eszközölte. Ugyanekkor az ország szellemi egységének egyik elengedhetetlen követelménye, hogy nemzedék nemzedék után igen kis változtatásokkal ugyanazt a helyesírást használja. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága ezeket az alapelveket elismeri ugyan, de nem követi. Határozatait a nyilvánosság megkerülésével, az írók megkérdezése nélkül, kommunista napi parancsok módjára hozza, és a legkevésbé sem törődik a káosszal, melyet ezáltal teremt. Ezért kényszerültem arra az elhatározásra, hogy könyvem hazai kiadásában nem veszem tekintetbe a magyar helyesírás szabályainak 11. akadémiai kiadásának mondva csinált, logikátlan, keservesen kiadjalt, basáskodó és bosszantó újításait. Ezen az úton kérem meg nyomdászaimat és szerkesztőimet, hogy legyenek ebben segítségemre. Egyúttal felszólítok mindenkit, nyomdász, tanítót, tanárt, írót, újságírót, minisztériumi és magántisztviselőt, képviselőt, jegyzőt, bírót, ügyvédet, minden magyar, aki naplót vezet, jegyzeteket készít, vagy levelet ír, hogy tegye ugyanezt. Kétes esetben forduljon a helyesírás régebbi, lehetőleg 9. kiadásához, vagy ami sokkal jobb, tulajdon józan eszéhez. Nyelvészeinktől pedig senki se féljen többé. A kommunista parancsuralom napjai lejártak, akadémikusaink nem tudnak karhatalmat küldeni ellenünk.